Közben előjáróban elmondanám azt, hogy miért szoktam hagyni egy kis időt a videók elején, az élő közvetítések elején. 2-3 percet azért, hogy akinek nincs itt a helye, az menjen ki. Aki állhatatlan, az menjen ki szépen. Kapcsolja ki, ezt a csatornát ne hallgassa, hallgasson valami mást, valami sokkal pozitívabbat, valami sokkal érdekesebbet hallgasson. És akinek itt a helye, az kapja meg az értesítőt, és tudjon becsatlakozni az élő adásba, vagyis a közvetítésbe. Tehát azért, hogy akik állhatatlanok, akiknek nem való ez a beszéd, azok menjenek ki, jöjjenek be szépen, és egy fél perc múlva menjenek ki, fussanak tovább, és hallgassanak valami mást. És azok, akiknek itt van a helyük, azok maradjanak, és hallgassák meg, hogy mit szólhatunk lélek által. Akkor kezdeném is a kijelentésekkel. Hogyha valóban Istentől szólok, hogyan kerülhet bele egy olyan cím a videóban, a videó fölé, hogy a szadista és könyörtelen Isten? Úgy, kedves hallgatók, hogy az Úristen látja, mi van a szívünkben, a szívetekben, és megelőlegezi azt, amivel vádoljuk őt, amivel az ezotéria, a New Age vádolja Istent, az Ószövetség szadista és könyörtelen Istene. Sokan a szívükben megvádolják, de nem mondják ki. Aki kimondja azt, hogy Isten szadista és könyörtelen, az Ószövetség Istene, az ember láb tisztességes, felvállalja azt, hogy ő nem hiszi, hogy ő az élő Isten. Ő azt hiszi, hogy ő egy szadista és könyörtelen Isten. De sokan ugyanezt gondolják, és nem vállalják fel. Mosolyognak, mint a bírsalma. Nem vállalják fel azt, ami a szívükben van, és Isten, hogyha valamit rosszul látnak, valamit tévesen látnak, nem tudja megigazítani őket, mert lagymatagok, langyosok, se nem forrók, se nem hidegek. Igen, emberek, az ezotéria, a mai spiritualitás, a New Age azzal vádolja Istent, hogy szadista és könyörtelen. Ezt nyíltan kimondják, és akik ezt nyíltan kimondják, felvállalják, és helyes a szívük szándéka, azokat Isten még meg tudja igazítani, de akik nem vállalják fel, azokat nem. Az Ószövetség Istene, de még az Új Szövetség Istene is lehetetlent kér az emberektől. Miért várja tőlünk Isten, hogy olyan cselekedjünk, ami lehetetlen? Hát ez nem azt bizonyítja teljesen logikusan, hogy igaz, amivel vádolják őt az ezotériában és a New Age-ben, miszerint ő egy szadista Isten, aki örömét leli abban, hogy kínozza és szenvedtesse az övéit. Emberek, épp ez a lényeg, aki ezt nem akarja felfogni, az még mindig nem Isten tiszteli. Aki nem képes felfogni és nem akarja felfogni, hogy Isten lehetetlent kér tőlünk, aki ezt nem akarja belátni, annak az embernek nincs köze Istenhez. Hiszen amikor Jézus arról beszél, hogy örökön élsz, ez lehetetlen. Azt kéri Isten tőlünk, hogy örökön éljünk, de ez lehetetlen. Hát nem egyértelmű, hogy Isten a lehetetlent kéri tőlünk, azt kívánja tőlünk, sőt, azt adja nekünk. Amikor odament a gazdag ember, a gazdag kereskedő Jézushoz, azt kérdezte tőle, hogy Mester, mondd, mit tegyek, hogy én is örököljem a mennyek országát. Azt mondja, hát tartsd meg a törvényeket. Milyen törvényeket? Csak akkor Jézus felsorolta, hogy tiszteld a szüleidet, ne lopj, ne ő, ne paráznák, hogy ne hazudj. Felsorolta feltetleg a 10 parancsolatot. Azt mondja erre a gazdag kereskedő, jaj, hát ezt én már gyermekkorom óta megcselekedtem mind. még látok benned valami fogyatkozást. Menj és add el mindenedet és a pénzt szórd szét a szegények között. Majd gyere és kövess engem, és kincsed lesz a mennyben. És a gazdag kereskedő, aki tele volt gazdagsággal, földi kincsekkel, sőt, talán még az agyában is tele volt ilyen szellemi kincsekkel, hisz ismerte a Tórát, ismerte a törvényeket, Mózes törvényeit, fel volt halmozva kincsekkel. Hátralépett, egy szót nem szólt, megfordult és elment. És azt a szörnyű dolgot mondta neki Jézus, róla Jézus, amit talán rólad is, és rólam is Isten tudja, hogy egész közel volt a mennyek országához. Isten könyörüljön rajtunk, hogy nehogy ezt mondja ő, rólad vagy rólam, hogy közel voltál a mennyek. Volt egy pont az életedben, amikor közel voltál a mennyek országához, akár be is léphettél volna, de megtértél. A menny kapujában tértél meg, és mentél vissza a világba, mert szembesültél azzal, hogy Isten, amit kér tőled, az lehetetlen. És gyorsan megtértél. Megtértél ahhoz az Úrhoz, akit korábban szolgáltál. Az önszeretet, az önimádat, az önmegvalósítás, a pénzkeresés, a halmozás, az okoskodás Urához, az Antikrisztushoz gyorsan visszamentél, és kibékültél vele. Azt mondta Jézus, hogy könnyebb átmenni a tevének a tűfokán, mint a gazdag embernek örökölni Isten országát. Felhívom a figyelmet, emberek, hogy senki ne csapja be magát, senki ne hazudjon magának. Istent nem tud átverni, csak magadat, ügyelj, mit csinálsz. Gazdagság kettő van. Jézus is két gazdagságról beszélt. Mint ahogy két szegénységről beszél, boldogok a szegények, és boldogok a lelki szegények. Két gazdagság, két szegénység létezik. Van a testi földi gazdagság, földi kincsek, akár pénz, bankszámla, jó vállalkozás, jó házasság, ha bár ilyen, én ebben nem hiszek, de mindegy. Isten sem hisz ebben, de azt ma erről majd később fogunk beszélni. Jó házasság, jó férj, jó feleség, jó gyermekek, minden jó. Ezek mind földi kincsek. Ezen kívül vannak a szellemi kincsek, amiket mi felhalmoztunk. Akár a Bibliából, a Tórából, a törvényismeret, a betűnek az ismerete. Ezek a, úgymond a szellemi kincsek. Azt mondja Jézus, hogy hát fiúk, az igazság az, hogy boldogok a szegények, akiknek nincsen semmiük. Nincsenek földi kincseik, sőt, azok még boldogabbak, akik nem is vágynak földi kincsekre. Azok igazán boldogok. Meg fogják látni a mennyet. És boldogok a lelki szegények, akiknek a lelkire nem tapadnak hazug, hiába való kincsek. Büszkeség, jaj, én ismerem a Tórát. Kívülről, belülről, elejtől végéig, és a végétől visszafelé, többször elolvasta. Tessék, nem vagy lelki szegény. Azt mondja Jézus, hogy áldalak téged, atyám, mennek is földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket az okosok, az értelmesek elől, akik szellemi kincsekben bővölködnek, de a szívük távol van tőlem. Áldalak téged, atyám, hogy elrejtetted ezeket az okosok és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted, igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Ezt mondja Jézus. Utána meg azt mondja, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak, a szellemiekben, ugye a Szent Szellemmel el van telve, Szent Aggyal el van telve, földi kincsekkel, tudással el van telve. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek meglátni a mennyek országát. Az apostolok megijedtek. Én is megijedtem. Mester, hát ha te így beszélsz, akkor miről van szó? Ki üdvözülhet? embernél ez lehetetlen. De mester, akkor miről beszélsz? Miről tanítasz te már itten több éve? Embernél ez lehetetlen. Az üdvösség. Istennél minden lehetséges. Az üdvösséget kéri tőled, az Úristen. Azt, hogy bekerülj az élet állapotába, vissza az Édenbe, a paradicsomba, és élj, örökön élj. Örök élet az egy nonsens fogalom, emberek. Az örök élet az egy olyan fogalom, mint a nedves víz. Az életre nem kell azt mondani, hogy örök. Mert Isten már eleve úgy tervezte el az életet, hogy örök legyen. Nincs nem örök élet. Csak örök élet van, emberek. Az élet az örök. De embernek lehetetlen, embernél lehetetlen az élet, az örök élet. A lehetetlent kéri tőlünk Isten számon. Számon, számon kéri. Hogy örököljük az életet. Embernél, testi gondolkodásnál, azoknál az embereknél, akikben az agy gondolkodik, a test gondolkodik, a test kívánsága, a test, az elme gondolkodik, azoknál az embereknél lehetetlen az élet. Ők meg fognak szűnni, el fognak sorvadni, kárba vesznek, elkároznak. Istennél minden lehetséges. Ezzel a kijelentéssel Jézus előre bocsátja azt, hogy előre jelzi azt, hogy emberek, fontos nektek újonnan születnetek. Aki nem születik újjá, az én szavam által, az én szavam élet és igazság. Aki nem születik újjá az én szavam által, és Istennek a lelke által, semmiképp sem örökölheti a mennyek országát, semmiképp sem. Mert az élet csak Istennél lehetséges. És azoknál, az embereknél, akikben Istennek a lelke gondolkodik, ő dönt, és ő cselekszik, és nem a test, mert a testi gondolkodást a sátán formálta, a rendszer formája, a parlament, a vallási vezetők, ők formálják, a pedagógusok, ők formálják, és nem Isten. Ezért az élet az embernél lehetetlen. Amíg az ember test és testi, testi a gondolkodása, az ő tudománya testi, addig ő nem örökölheti az életet. És amíg még mozog itt a földön, addig is csak azt hiszi, hogy ő él, de nem él, hisz unalmas az ő élete, a saját ajkai tesznek bizonságot ellene, azt mondják, hogy unom magam, persze, hogy unod magad, mi is ununk téged. Mások is unnak téged, hisz unalmas vagy, unalmas az életed, ugyanazt csinálod minden nap. Ugyanaz reggel, ugyanaz délben, ugyanaz este, minden nap. Az még a húsvér is bizonságot tesz maga ellen, egy popsztár által. Ugyanaz reggel, délben, este, ugyanaz este, minden nap. Minden éjjel ugyanaz. Vajon Istennek ennyire szegény volt az ötlete, hogy unatkozzunk mi? Az életben? Azt nevezzük életnek, ami unalom, és amitől menekülni kell, amit utálunk. Sokan utálják a munkahelyüket, a munkájukat, és azt hiszik, hogy élnek. Hát hogy lehet úgy élni, hogy utálsz valamit? Az nem élet. Az élet az, hogy lelkesedsz, játszol. Bármit csinálsz, örömmel csinálod. Van lelkesedésed. Csattansz ki örömödben. Na ez igen, ez élet. De amaz nem élet. Csak azt hiszük, hogy élünk. Közben egy számítógép, egy android sokkal nagyobb izgalmakat él meg, mint egy ember, egy istentelen ember. Isten lehetetlent kér tőlünk, amit nem tudunk megvalósítani. Amihez szükségünk van az újonnan születésre, amihez el kell engedjük az emberi okoskodást, az emberi tanításokat, amihez el kell engedjük mindent, amit magunkról, énről gondoltunk, mindent el kell engedjünk, amihez fontos újjászületnünk Jézus szava által és Istennek az ereje által. Isten nem kér tőled nehéz dolgot. Tudod, ki kér tőled nehéz dolgot? Hát a világ, a sátán. A katolikus sátán, a hídgyülekezete sátán. Jehova tanúi sátán. Na, az nehéz. Mert az kéri, hogy olyan csinálj, ugye, amit nem lehet Isten lelke nélkül csinálni, de lelket nem ad hozzá. Legyél jó. Oké, jó leszek. De amikor én akarok jó lenni, akkor rosszat csinálok, hülyeséget csinálok egy folytával. Ha te akarsz jó lenni, Isten ments. Isten mentsen meg téged a te jóságodtól, de másokat is. Isten mentsen meg mindenkit a te szépséges, dicsőséges jóságodtól. Mentsen meg a feleségedet, Isten a te jóságodtól, a gyermekeidet, a főnöködet, az országot, a nemzetet. Mentsen meg a te jóságodtól. Mert a te jóságod halál. Isten mentsen meg mindenkit attól, hogy te elkezdőd szeretni. Nehogy szeress engemet, Isten ments, elkezdél engemet szeretni, vagy valakit. Mert a te szereteted halál, ember. Halál. Nem igaz, hogy Isten nehéz dolgot kér tőlünk, mert nehéz, például nehéz felemelni, valaki fel tud emelni 100 kilót, de 150 kilót már nem tud felemelni. És te 100 kiló is, hogyha felemelni, az nehéz. Isten nem ezt kéri tőle, hanem azt kéri tőle, hogy emelje fel a 200 kilót, ami neki lehetetlen. Hogy legyen teljesen nyilvánvaló, hogy Istennek az ereje teszi, azt cselekszi őt, azt benne. Ezért kéri Isten a lehetetlent. Azt kéri Isten tőlünk mindenkitől, amit csak ő tud elvégezni. Amihez szükségünk van az egységre, nem a kettőségre, a két szívűségre, a kételkedésre, hanem az egységre. Hogy egységben legyünk vele, mert akkor az Úristennek az ereje lakozik bennünk, mint Jézus Krisztusban, aki legyőzte a halált. Aki elengedte a testét, újra felvette azt. Ezt kéri Isten tőled. Ha Jézustól azt kérte, hogy győzze le a halált, akkor tőled szintet kevesebbet kér? Ugyanazt kéri tőled is, győzze a halált. Jaj, nem, én inkább választom a nehéz dolgokat, aztán majd 5 év múlva meghalok, vagy mit tudom én, 5 hónap múlva, 5 hét múlva felborulok az oltásoktól. Ugye, ember, Isten a lehetetlent kéri tőled. De elmondja, hogy megadok mindent, ami szükséges a lehetetlen elvégzéséhez. Ha azt mondod, hogy nehéz arra, amit Isten kér tőled, alatomos vagy, hazug és gyilkos. Mert a nehéz azt jelenti, hogy hát nehéz, de nem lehetetlen. Még mindig meg tudom csinálni Isten nélkül. A nehéz szó egyik legalatomosabb kifejezés. Isten káromlás. Úgy káromolod Isten, hogy azt mondod, hogy nehéz. Istenem, ez nehéz, de Attila talán ezt még mindig meg tudja csinálni. Bízik önmagában, szereti önmagát, bátorítja önmagát, meg is simogatja önmagát, hogy bátorítsa önmagát, hogy tudja megcsinálni. Aki azt mondja, hogy nehéz, az ember utálja Istent, gyűlöli Istent. Szembe megy Istennel az élettel, és mivel, hogy szembe megy az élettel, az élet teremtőjével, el fogja veszíteni az életet. Kárba fog veszni az ő lelke, amely örökön élhetne és játszadozhatna az Édenben, Isten jelenlétében. Kárba fogsz veszni, ember. Ha azt mondod, hogy nehéz, kárba fogsz veszni. Jobb lett volna, ha meg sem születtél volna. Mert hogyha meg sem születtél volna, akkor nem kéne szenvedjél legalább. Akkor ne volna pokol sem, ha meg sem születtél volna. De mivel megszülettél, és azt mondod, hogy nehéz, azzal azt mondod, hogy nehéznek nehéz, de nem lehet, megoldom ezt én. Összefogok a feleségemmel, összeesküszöm a feleségemmel, és a polgármesteremmel. És mindenkivel összeesküzök, össze fogok fogni mindenkivel. 5 méter távolságból. Mert nehéznek nehéz. De megoldjuk mi. Isten nélkül. Ne szóljon bele dolgainkba. Érted, amit hallasz? Hallod-e azt, amit hallgatsz? Vagy csak hallgatózol? Hallod-e azt, amit hallgatsz? Azért vádolja az ezotéria, a New Age, és most már a hazug kereszténység is, ugye vádolja Isten, nem szó szerint vádolja, mint ahogy így halljátok is szavak szerint, hanem úgy vádolja, azt mondja, hogy jó, hát nehéz. Persze, hogy nehéz, mert nem akarsz újjászületni. Ragaszkodsz a te vallásodhoz, a paphoz, a te saját gondolataidhoz, a saját elképzeléseidhez, a saját struktúrádhoz, a saját szövetségedhez, az összeesküvéshez, amit tettél az asszonnyal, az állammal, az államhatalommal. Ehhez ragaszkodsz, persze, hogy nehéz. Ugye nehéz? S vádold Istent, hogy nehéz. Nem, Isten az nem azt mondja, nehéz, azt mondja, lehetetlen. Abból te már nem fogsz kiszabadulni sosem. Sem a rossz házasságból, sem a rossz rendszerből, sem a vakcináknak a mérgétől nem fogsz megszabadulni, most, amit mostanig felvettél. A derékfájástól sem fogsz megszabadulni. Maximum kisebb időre, ugye, hogyha valamilyen csodaszerrel ugye, elkábítanak. Nem fogsz megszabadulni. Lehetetlen. Az üdvösség lehetetlen az embernél. Ezért hív Jézus minket újjászületésre. Ha nem születünk újjá, az ő szava által, víztől, Isten ereje által, lélektől, semmiképp nem láthatjuk meg Isten országát. Maximum hetente egy alkalommal bemenjünk hallelujázni, hogy elhitessük, hogy jó haverok vagyunk Istennel. Ügyeljetek, emberek! Nagyon, nagyon kemény az elme. Ügyeljetek! A sátán ott van benned. Ott az agyadban, ott a motoszká. És azt mondja, hogy nehéz, nehéz. De nem lehetetlen. Menjünk is, összefogunk, és megcsináljuk. Építünk egy újabb Bábelt, egy Európai Uniót, egy NATO-t, egy világuniót építünk. Katolikus uniót, ökumenikus uniót építünk. Á, összefogunk, nehéznek nehéz, de a Jóisten megsegít. Igaz, hogy a Jóisten mi képzeltük el, de ő majd megsegít. Ügyeljetek, emberek! Az életetekkel játszatok, a lelketekkel. A családtagjaitok életével, a feleséged lelkével játszol, te bolond, a gyermekeid lelkével játszol, a szüleid lelkével játszol, a szeretteid életével is lelkével játszol. Ugye, mit csinálsz? Na most akkor nézzük meg, hogy a szadista és könyörtelen Isten mit tett Ábrahámmal. Azt mondta, hogy Ábrahám, menj, fogd a fiadat, menjél fel a hegyre. Fel fogod őt áldozni, meg fogod őt ölni. Őt fogod nekem bemutatni, mint égő áldozatot. Tessék, szadista és könyörtelen Isten. Igaza van a VN televíziónak, az Osónak, az összes ezotérikus gurúnak, meg mesternek, és mindenkinek. Hát nem szadista, de szadista. Főképp, hogyha nem értjük. Nem értjük azt, hogy ez miről szól ez a történet. Ha nem vagyunk álhatatosak, ha nem fordulunk hozzá látásért, hogyha emberekhez, a fenevad büdös pofájához fordulunk megértésért, a képernyőköz fordulunk megértését, akkor igaz, szadista és könyörtelen Isten. Pontosan. Hogy mond ilyent ő az ő gyermekének? Ábrahám, kelj fel, vedd Izsákot, menjünk a hegyre. Fel fogod őt áldozni. A torkát elvágod, és fel fogod őt áldozni. A szerető Isten ilyent mondjon, tehát kizárt dolog. Csak a szadista és könyörtelen Isten tud ilyent mondani. Ezért fontos az újjászületés. Aki nem születik újjá víztől és lélektől, Jézus szava által és Istennek az ereje által, az ő lelke által, nem fogja megérteni ezt a történetet. Ez sem, s a másikot sem, s a harmadikot sem. Sem a régit, sem az újat nem fogja megérteni. Nem fogja megérteni azt, hogy Isten azért mondta Ábrahámnak, hogy menjen fel és áldozza fel a gyermeket, ölje meg és égesse el. hogy Ábrahám, amíg nem késő, szembesüljön azzal, mi van az ő szívében. Szembesüljön azzal, hogy az ő szeretete, az ő emberi szeretete meg fogja ölni Izsákot, de még Sárát is. Az egész nemzetet meg fogja ölni az ő szeretete. Isten azért parancsolta ezt Ábrahámnak, hogy Ábrahám gyorsan szembesüljön. Hát gyorsan, hát az nem volt olyan túlságosan gyors, mert fel kellett kelni, csendben, magányban, hajnalban felmenni a hegyre, és szembesülni azzal, hogy amit Istennek adott ajándékot, ő zsákmánynak kezelte, és Isten helyett az élő igazság helyett a gyermeket, az Istennek az ajándékát kezdte bálványozni, Isten adott ajándékot Ábrahámnak. Sokat. Neked is adott, nekem is. És mi Istent csináltunk az ajándékból, a napból, a holdból, a gyermekünkből, a feleségünkből, a férjünkből Istent csináltunk, és ezáltal neki fogtunk lemészárolni őket. Ezt kellett Ábrahámnak megértenie, hogyha úgy fogja szeretni Izsákot, emberi módon, testi módon, akkor meg fogja őt ölni. Ábrahám megérdemelte volna, hogy Izsák meghaljon az ő szeme láttára, mint ahogy nagyon sok szülőnek végig kell néznie a gyermekének a szenvedését, majd a temetését. Ábrahám megérdemelte volna, mert az ajándékot, amit Istentől kapott, ő Istenné tette. Az ajándékot szerette, és nem az ajándékozót. Az ajándékot jobban szerette, mint az ajándékozót. Te, hogyha jobban szereted Istennek az ajándékát, a gyermekedet, a feleségedet, mint azt, aki neked megengedte, hogy legyen neked feleséged, férjed, gyermeket, akkor te gyilkos vagy. Emberi módon szereted őket, állami módon, vallási módon szereted őket, és gyilkolod, meg kell lásd az ő halálukat, végig kell nézd. Ugye, mit csinálsz, ember? Ugye, mit csinálsz? Beszélsz Istenről, és egy papnak, vagy egy rendszernek akarsz megfelelni? Hát ha Istenről beszélsz, akkor Istennek kell megfelelj, neki kell felelj arra, amit ő mond. Beszélsz az élő Istenről, és az asszonynak akarsz megfelelni? Aki testi, földhöz ragadt, megvastagodtak a lába is, hogy mutassa azt, hogy földhöz van gyökerezve. Földhöz ragadt. Felül vékony, alul vastag. Neki akarsz megfelelni? Annak, aki amikor kijött a tűzből, Szodomából és Gomorából, hátranézett, megfordult és megkívánta, ott feltette a mikrohullámos sütőt. Neki akarsz megfelelni? Ez maga a halál. Azáltal, hogy neki akarsz megfelelni, őt is a halálba viszed. Mindenkit. Gyere, beszéljünk Istenről. És feleljünk meg annak, aki megfordult és sóbálvánnyá változott. Feleljünk meg egy bálványnak, egy szobornak. Hogy a szobor örüljön annak, hogy mi milyen ügyesek vagyunk. Engedelmeskedjünk a szobornak. Ábrahámtól azt kérte Isten, hogy áldozza fel a fiát. De miért? Csak azért, hogy szembesítse őt, hogy ő már eleve ezt teszi, szurkálja a fiát egy éles késsel. Isten szembesítette Ábrahámot, mert tudta, hogy ő a nép atya. Ha bolondságot csinál, akkor mindenki bolondságot fog csinálni. Ha én, mint szülő, bolondságot csinálok, a fiam is bolondságot fog csinálni. Hát akkor jobb, hogyha Isten szembesít engemet. Jobb, hogyha betöri a fejemet Isten. Engedi, hogy elveszítsem egyik karomat, egyik lábam, egyik szememet. Mintsem, hogy megöljem a fiamat, a gyermekemet. Azért kérte. Végül persze megmutatta, ki ő valójában Isten. Azt mondja, Ábrám, ne csináld. Éppen ölte volna meg Izsákot, azt mondja, Ábrám, ne csináld, nem kell megöljed. Ott egy bárány, most már hiszem, hogy szembesültél azzal, hogy te tőlem elfordultál. A fiadat tetted Istenni, a feleségedet Sárát tetted Istenni. Most már elhiszem, mert te most szembesültél, nem kell meghalj. De a bárány meghal helyetted, a bárány, a tiszta, hogy tudd, hogy valahányszor elfordulsz tőlem, valakinek meg kell halnia. Ha elfordulsz tőlem, az gyilkosság, Ábrahám, Attila Ábrahám, és a többi, akik vannak még ilyen Ábrahámok. A tiszta, egyszerű, ártatlan báránynak csak meg kellett halnia, hogy Ábrahám lássa, hogy amikor ő a feleségét követi Sárát, amikor az Izsáknak akarja kedvére tenni, és nem annak, aki őket neki ajándékba adta, azáltal gyilkol, az ártatlan báránynak kellett meghalnia. Végül pedig, rá néhány ezer évre, a legtisztább báránynak kellett meghalnia, hogy az Ábrahámok, az Attillák szembesüljenek azzal, hogyha ők emberi módon szeretnek, és nem úgy, ahogy Isten szereti őket, azáltal gyilkolnak, az emberi szeretet gyilkol. Ezért kellett Jézusnak meghalnia. Az emberek látták, ez ártatlan hal meg. És közben szembesültek azzal, hogy tehát én még most is csalom az asszonyt. Meglopom a főnökömet, a barátaimat hazudok, becsapom a polgármestert, becsapom az embertársaimat. És ezért mind halál jár. És az ártatlan, aki hozta az életet, és semmi rosszat nem csinált, ő szenved a szemem láttára. Ezért szenved a gyermeket, ember. A fiat, a gyermekeit ezért szenvednek, hogy te lásd, hogy a te meg nem vallott bűneit ugye halált okoznak. Te szembesülj azzal, hogy a bűn, az életellenesség halált okoz. Az emberi gondolkodás halálba visz. Az emberi szeretet gyilkol. Ezért kell szenvedjen a gyermeket. Talán megmenekülsz, nem biztos. De úgy, hogy ezt, annélkül ezt meglást, nem fog, nincs, hogy megmenekülj. Nincs ahogy. Ábrahám, kinek akarsz megfelelni? Sárának? Izsáknak? Iszmaelnek? Attila, kinek akarsz megfelelni? Anyádnak? A barátaidnak? A gyermekednek? A feleség? Kinek akarsz megfelelni? Mert ha nekik, akkor neked annyi. Akkor meghalsz. De még mielőtt meghalnál, végig kell nézd a szenvedést magadon kívül. A külső világban, külső képekben fogod látni a szenvedést, amit te okoztál. A nemzettársaid, a polgártársaid szenvedését, a feleséged szenvedését, a gyermekeid szenvedését. S talán közben felébredsz, ráébredsz arra, hogy te gyilkoltad meg őket. Mert ez van a te szívedben, amit látsz kívül. És ha ráébredsz, akkor megáll a gyilkolás. Meg van váltva a világ. Nem kell szenvedjen a feleséget, sem a gyermekeit. Ha ráébredsz, hogy te vagy a gyilkos. Ha nem ébredsz rá, akkor tovább fog menni a gyilkolás. Kívül, kint. Eltemeted a testvéredet, a szüleidet, a feleségedet, eltemetsz mindenkit. És végül, amikor a lelked is már összerecsent, teljesen. Kezdett már, hogy összesorvad, megsorvadni, kárba veszik a lelket. Akkor történik meg a végső gyilkolás. Amikor a lelket beleesik a feneketlen szakadékba, a gyehenna tüzébe. Ha a feleséged beteg, ember, beteg az asszony, szenved. Tudd, hogy azért szenved, mert te szereted őt, de Isten nélkül. emberi módon szereted őt. Úgy, hogy hátat fordítasz a teremtődnek, az ő élő szavának. A szeretet nevében haltak meg az elmúlt években, milliók vesztek el. Mert úgy szerettek az emberek, ahogy a televízió mondta, ahogy a sátán mondta nekik. Úgy szerették egymást, ahogy a fenevad az Antikrisztusnak a szava mondta, a televízió és a telefonok, ahogy mondták, az előjárók, ahogy mondták. Nem úgy szerették a szeretteiket, ahogy Isten megmutatta Jézus Krisztus által, hanem úgy, ahogy mutatta nekik a televízió, a fenevad képe. És képesek voltak képmutató módon nyafogni, zokogni a temetésen. Ez a fránya Covid megölte a feleségemet, nem barátom. A szívet ölte meg a feleségedet, a szívet tartalma. A benned lévő istentelenség. Az ölte meg a feleségedet. És téged is meg fog ölni. Először a feleséged, a gyermeked, és te következel majd. Ha még mindig azt hiszed, hogy a Covid ölte meg a szeretteidet, az ismerőseidet, a feleségedet, a férjedet, akkor te következel, lassan te következel. Végig fogod nézni a szeretteid szenvedését. Le van írva a Bibliában, én semmi olyat nem mondok, emberek. Hát én a Istenből szólok is, és az ő szava által szólok, én semmi olyat nem mondok, ami nincsen leírva a Bibliában. Ott a szavak más sorrendben vannak. Ez most nem bibliaolvasó kör. Lélek által szólok. Ugyanazt mondom, ami le van írva a Bibliába. Sőt, néhol, sokkal durvábban, sokkal erőteljesebb szavakkal van leírva a Bibliában, mint ahogy most hallott. Végig fogod nézni a feleséged szenvedését, a gyermekeid szenvedését, a szeretteid szenvedését és a halálát. El fogod temetni őket, és azt fogod még mindig hinni, hogy egy külső ellenség, egy Covid miatt pusztultak el. És ha megmaradsz ebben a hitben, ahelyett, hogy azt kér Istentől, hogy megmutassa a valódi okot, te is elpusztulsz. Mikor fogod abba adni a gyilkolást? Még meddig válsz vele? Szembesültél azzal, hogy egyáltalán gyilkoltál mostanig? És ha szembesültél ebben a momentumban, tudsz-e fohászkodni, hogy a gyilkost kivegye belőled a mindenható Isten. Hogy többé ne kelljen gyilkoljál. Azokat, akiket neked adott ajándékba Isten, ne kelljen meggyilkolt. A te szereteteddel, amit megtanultál kintről valahonnét, de nem Istentől. Aki azt mondja, hogy nehéz, azt is mondja, hogy de nem lehetetlen. Még tovább próbálkozom emberi erőből, emberi észből, emberi tudományból. Addig próbálkozom, amíg mindenki meghal körülöttem. Ezt teszi az, aki azt mondja, hogy nehéz. Jézus nem azt mondta, hogy nehéz. Jézus nem azt mondta, hogy nehéz megszabadulni a haláltól, a hazugságtól, a bűntől. Nem azt mondta. Hanem azt mondta, hogy lehetetlen. Újjászületés nélkül nincs szabadulás az élet ellenességtől, a bűntől. Önfeladás nélkül, mint amikor a tolvaj vagy a gyilkos feladja magát a rendőrségen. Önfeladás nélkül, amikor azt nem mondom, hogy feladom az élő Isten kezébe, a Krisztus kezébe helyezem, addig nem lesz szabadulásod. És ezt tanítják kereszténységben. Haldokló pásztorok, akik a maguk módján szerették az embertársaikat, a halálos ágyukon azt mondták, hogy nem adom fel. Hát ők nem adták fel. A Dalilek mégis elhagyta a testet. Ügyeljetek, emberek! A vallás hazudik. Vagy kereszténység hazudik. Nem tudják, mit cselekesznek. Nagyon sok pásztor, ilyen nagyon humanista, szerető, mindenki szeret, mindenkit körbe csókolgat minden. Nem tudja, mit csinál. Az ő csókja halál. Amikor egy pásztor, egy lelkész azt mondja, szeretlek, az olyan, mint amikor oda ment Judás Jézushoz, és megcsókolta az arcát. Utána meg elfogadta a 30 ezüstöt, utána meg elment, és felakasztotta magát, és a belé kifolytak. Így tudsz te is szeretni, mint Judás. Ráadásul te még kicsit altmosabb vagy, mint ő, mert te Jézus nevében teszed. Isten nevében. Egy barátommal beszéltem ma, és elmondta, hogy hát úgy érzi, meg kell, Istenhez kell forduljon, meg minden, hogy bármi is az ára, Isten kell válassza, hogyha elveszíti a párját, meg a gyermekeit, akkor is ő Istent akarja választani. És a lélek szólt, Isten megmutatta, hogy milyen ördög, milyen ördögi gondolat ejtette őt rabul. Elhitte, hogy Isten azt várja tőle, hogy elveszítse ő a feleségét, a gyermekeit, meg minden. Nem. Nem ezt várja Isten. Ő azt várja mindenható Isten, hogy veszítsd el az egódat, az ént, magadat, a testedet feszítsd meg. Engedd, hogy az igazság által, az evangélium által a test meg legyen feszítve. Nem. Én inkább elveszítem a feleségemet, a gyermekeimet, a marháimat, meg a tyúkjaimat, meg mindent elveszítek. És a végén még azt mondom, hogy Isten értettem. És tényleg beállítom Istent egy szadistának, egy őrült gyilkosnak. Ugye, hogy mennyivel könnyebb elveszíteni mindenkit? Megölni a férjedet, a feleségedet, az asszonyt, mindenkit lemészárolni? Mindenkit elhagyni. Istenit elhagyok én mindent. Nem, barátom. Csak egyet kellett volna elhagyjál. Az egót, ez a modern kifejezése, az egót, a benned lévő ördögöt, a testi gondolkodást kellett volna elhagyd. Lecseréld azt Krisztussal, könyörögj, hogy ő lecserélje benned. Nem kell ott mindenkit lemészárolni, halomra mészárolni mindenkit. Isten nem ezt várja tőlünk. Hát, hogy ezt várta volna, akkor tapsolt volna, amikor Ábrahám éppen vágja el Izsáknak a nyakát. De nem engedte meg, hogy elvágja a nyakát. Te meg azt akarod mondani, hogy Istenért el fogod engedni a feleségedet, meg a gyermekeidet, meg mindenkit. Ügyelj, mit csinálsz, ember. A sátán játszik veled. Az Antikrisztus röhög rajtad. Az Antikrisztus. Engedd, hogy Isten elvegye, mert ő elveszi és visszaadja másképp. Úgyhogy az ő oltalmával adja vissza. Azt mondja, hogy mostantól a feleséged szabad, mostantól a gyermekeid szabadok, mert már nem te vigyázol rájuk a saját fejed szerint, a saját erődből, hanem én vigyázok rájuk, még általad is, mert a Krisztusnak a lelke lakozik benned, és ők biztonságban vannak.
Sziasztok, egy pár mondatot én is hozzászólnék, hogyha lehetséges, Attila, bocsáss meg, de annyira jön.
Egész nyugodtan, Tibi.
Személyes tapasztalat, személyes megélés. Várjál kicsit. Bocsánat. Személyes tapasztalat és személyes megélés óriási, amiket mondasz, és én tudom, hogy ezek kemény szavak lennének nekem is, számomra is, hogyha az Isten ezeket nem jelentette volna ki. számomra, és én tudom, hogy számotokra is, és nem mutatta volna meg erőteljes képekben, amiket megélhetek, ugye álmokon keresztül. Na most, újra bocsánat, tehát egyértelműen megzavartak. Tehát, hogyha nem tapasztaltam, nem tudom, jól hallható vagyok-e.
Haladsz ki
most, igen, álmokon keresztül, és én is nem estem volna bele ugyanabban a hibában, amiben valójában tényleg Ábrahám is benne volt, annélkül, hogy észrevettem volna, és az Isten egyértelműen megmutatta nekem, tehát maga Krisztus, hogy nekem is volt egy olyan vágyam egy idő után, amikor rengeteg surlódás és verdődések között, ugye én is eljátszottam az ego által ezt az áldozatot, hogy jaj, hát képes lennék bármire az Istenért, és tényleg volt egy olyan érzésem, hogy tovább már ne gyötörjön a feleségem, és ne ellenkezzen, és hagyja, hogy végezzem a dolgomat. Hát kaptam is erről egy olyan erőteljes jelzést, álmot, amikor egyértelműen megmutatta nekem Krisztus, hogy rendben van. Hát elválasztalak téged tőle, de akkor egyszer nézzük meg, hogy az mikor fog bekövetkezni, és mutatott egy óriási nagy karton dobozt, még mellé ezt a nagy banános dobozt, és megmutatta, hogy tele vagyok, tele van személyes, régi, dohos illatú aktákkal ez a doboz, és rámutatott, és azt mondta, hogy ez még mind a tiéd. Amikor ezeket mi ketten átnézzük, átvesztük, és ezeket megszabadulsz majd ezektől általam, tehát segítek neked, hogy ezeket leragd, és ezektől megszabadítsalak, akkor valójában elválasztok a feleségettől, tehát mit jelentette számomra, mert egy idő után értettem meg ezt az egészet. Tehát az Isten megmutatta azt, hogy mi saját erőből sokszor olyan el tudjuk játszani ezt az álszent, nagy Isten szerető embert, és olyan erőteljesen bele tudjuk élni magunkat, nagyon erőteljesen be vagyunk már csapva a születésünktől fogva, és főleg a keresztény vallásosságban, amiben én is benne voltam nyakik, hogy olyanok vagyunk, hogy képesek lennénk tényleg kardot rántani és kimenni, akár puskát, lőfegyvert szerezni is Isten nevébe egymást, hogy szószoros értelembe lelövődözni, legyilkolni, és még meg is magyaráznánk. Legyünk őszinték emberek. Tudom, hogy ez kemény. Tehát Attila, amiről beszélt idáig, és én nem Attilát igazolom, hanem az élő Isten, amiket megmutat számunkra is, hogy ilyen lélek lakozik bennünk. Nem is tudjuk, hogy milyen lélek lakozik bennünk, hisz Krisztus is megmondta, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek, és egyszerűen olyan erőteljesen el vagyunk távolodva az élet forrásától, és olyan kőkemény szembesüléseken kell átmenjen az ember, hogyha engedi, hogy az Isten elvégezze benne a munkát, hogy egyszerűen megmondom őszintén, hogyha ő nem tartana meg engemet, hát én eddig már rég elmenekültem volna, úgy az emberi ego szerint talán lehet, hogy föl is adtam volna, és azt mondtam volna, hogy őrültség ez az egész. De ez tényleg így van, és ezt tapasztalhatom én is a saját bőrömön, és ezt élhetem meg embernek lehetetlen. Bármennyire is fájdalmas és nehéz ezt a gombócot lenyelni, lehetetlen. Nemhogy nehéz, lehetetlen. Mert a nehézség, még azt mondjuk, hogy fogjunk össze, és tényleg küzdjük le együtt, hogy nyomom én mind, most már így mondom, és nem köntörfalazok tovább, mind a süket az ajtót is, meg akarok győzni magam körül mindenkit, hogy hú, én milyen jót csinálom. Ezt csináljuk, ezt tanultuk meg, ebbe vagyunk benne, és az Isten ebből akar kiszabadítani, és ezt akarja végre, hogy engedjük el, hogy ő legyen a tényleg a gondviselőnk, és ne csak pofázzunk róla, és tényleg fosoljunk róla reggeltől estig, hogy jaj, hát ismerem az Urat, és vezet engemet, és ezt mutassa meg, azt mutassa meg, de az életünkön nem látszik. Ez az igazság. Hazudunk magunknak, de olyan nagyokat szépen, még a tükörbe is beállunk, és ugye, ahogy egyszer volt neked egy kijelentésed, Attila, hogy nem az a színész, aki színész, mert ő tudja, hogy mit játszik el. Mi úgy játszodjuk el ezeket a dolgokat, ezt a színészkedést, hogy egyszerűen észre sem veszünk azt, hogy mi vagyunk a legnagyobb színészek. Tehát be akarjuk csapni Istent, és az embertársunkat, és saját magunkat, de kőkeményen be is csapjuk sokszor. Tehát addig, amíg az ember tényleg nem születik újra Isten lelk által, és nem az Isten mutassa meg a, így mondom, mert így kell mondanom, a kőkemény igazságot. Azért kőkemény, mert az egónak ez ilyen fájdalmas, és jaj, így, meg jaj, úgy, meg nyafogunk, meg körbe magyarázzuk, azért kőkemény. Erre van szükségünk, tehát ezért engedtetik meg. És az a álnyugalom, és az az álbékesség, és az az ál szeretet, és az a nyálazás, és ez a csöpökű, mézesmázas dumák, az biztos, hogy nem fogja az embert bevezetni az Isten országában, nem is fog tudni bemenni ezáltal, mert Isten nem ilyen. Isten nem árul zsákba macskát. Ő egyenesen megmutassa tisztán, tiszta tükör által az embernek azt, ami bennünk lakozik, ami bennünk van, és amitől meg kell, szabadítson minket. Ami még egyszer mondom, és ebbe is fejezem, embernek lehetetlen. Köszönöm a lehetőséget, Ati.
Ezért kell még az, hogyha valaki szenved, tegyük fel, betegségtől szenved, vagy eltörik valamelyik végtagja, betörik a feje, mert most nem tudom pontosan, hogy hol írja, valamelyik Zsoltárban írja, hogy Isten úgy van fogalmazva, hogy betöri annak az embernek a fejét, aki saját feje szerint akar élni, ugye? Tehát az ő lelke nélkül adakozni akar jó lenni, meg jót csinálni, jót cselekedni. Tehát ne akar jót csinálni a saját feje szerint. Ne akarj ötleteket létrehozni, hogy jaj, most akkor így fogom, úgy fogom csinálni. Mert betöri Isten a fejedet. Szó szerint is történik ilyen, hogy embereknek betöri a fejét. Másoknak az oldalbordáját töröd be, ugye? De azt kell mondjam, hogy nem akarok egy ilyen izét csinálni versenyt ebből, meg hogy akkor most ki van a dobogós helyen, ki nincs. Aki szenved amiatt, mert elforult Istennek a lelkétől, az még nem a legrosszabb dolog. Mert azt jelenti, hogy ő még ugye menthető állapotban van. Tehát, hogyha valakinek betörik a feje, vagy eltörik a karja, betörik a bordája, tehát, mert ilyenek történtek az én környezetemben is, amiről tudok, hogy embertársaimnak, utitársaimnak, akik már megmenekült, akiket Isten megmentett és elhívott, de a saját fejük után mentek, történt ilyen. Fejtörés, bordatörés, kartörés, kézvágás, meg ilyenek történtek, ilyen balesetek történtek. Azt akarom ezzel mondani, erről mondani, hogy akivel ez történik, az adjon hálát Istennek, és térjen meg. Forduljon vissza Isten lelkéhez. Ne okoskodjon. Mert az, hogy most tegyük fel, hogyha nekem betörik a fejem, hogy én észrevegyem, hogy hazugságban vagyok, a saját fejem után megyek, mint a Zsoltárban le van írva, betöri a fejemet, az még mindig jobb, mint hogy a feleségem kelljen szenvedjen. A következő már az, amit Jeremiás leír, hogy a feleséged és a gyermekeid szenvedni fognak. Mert annyira kemény szívű vagy, hogyha betörném a fejedet, nem használna neked. Tehát szükséges, hogy a másik szenvedjen, hogy kívül lásd a szenvedést. Mert annyira rafkós vagy agyban, annyira hadakozol Isten ellen, Isten nevében, hogy ha a te fejed törne be, vagy a te bordát, abból még semmit nem tanulnál. Muszáj, megtörténjen a tragédia a környezetben. A fájdalom, betegség, akár a temetés. Nem tudom, mennyire követhető, amit próbáltam mondani. Hogy vannak emberek, akik azáltal is felébrednek, hogy kapnak ők két nyaklevest Istentől. Két ilyen feddést, dorgálást. Boldog ember, aki nem utálja meg Istennek a dorgálását, azt mondja a proféta, Istennek a gyermeke. Boldog az, aki még boldogabb, aki kéri Istentől, hogy neki megmutassa, hogy ő hol téved. Mert az önember egy kis baleset, egy kis gyengülés, egy kis betegség, egy kis, mit tudom én, felfázás, egy kis láz, egy kis probléma, ugye? És ő közben, aközben ő, ugye, ő felébred. Észreveszi, hogy ő elfordult Krisztus lelkétől. De aki már erős elfordult és megvan erősödve az ő okosságában, a saját okosságában, azzal ugye már az kell történjen, hogy az a környezetében a külső képek szenvedjenek, a külső bárányok szenvedjenek, akár a gyermekei, akár a felesége, akár a férje. Igen, most akkor itt jött egy érdekes komment, azt szeretném felolvasni, mert öröm ez számomra, hát a számotokra is. Figyelj meg, van egy ember, aki feltetőleg érti a lényeget, hallja Istent, és tényleg kíván Istenhez szadozni. Azt mondja Zoltán, nem tudom, ki az, teljesen mindegy. Lehet, hogy utitársa, nem tudom. Azt mondja, az az embereknek az elvárása, hogy legyen egy életcélod. Ez van belénk súlykolva. A zselésfejű sarlatán jön, és pénzét azt mondja, hogy legyen életcélod, és az álmaidét harcolj meg minden. Ezt mondja a zselésfejű sarlatán. Úgyhogy pénzt fizetsz érte a keményen megkesett munkával, és pénzzel, amit kemény munkával kerestél meg. Azt várja, legyen életcélod, küzdj az álmaidét. Ez a csapon is, megtudod, hogy csapot, ez folyik. A klór mellett ez is benne van. Csapvízben. Legyen életcélod. De kérdem, ha életcélom van, akkor nem halott ember vagyok? Azáltal, hogy nekem van életcélom, hát nem vagyok halott. Isten nem azt mondja, legyen nekünk életcélunk, hanem azt mondja, hogy figyeljünk rá, csak cselekedjük azt, amit ő mond, és teljes lesz a mi örömünk. Kicsattanunk az örömtől, mint gyermekek játszunk. A sátán, bibliai helyzettel szól, hogy a sátán, nem akarok túlbabonásan fogalmazni, de na. A világ mondja azt, legyen életcélod. És ha eléri az ember azt, amit akart, ugye, mert az életcél miből származik? Abból származik, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, legyen meg az én akaratom, amint éjjel, amint este, úgy reggel, és így tovább, és így tovább. Az én akaratom, az életcélom, abból származik az életcélom, az én akaratom. Akinek életcélja van, az már nem Isten akaratát követi, emberek. Mert annak ugye már van egy saját elképzelése. Ő szabad kőműves, ő már szabadon építi az életét. Szabadon, Istentől szabadon, szabados módon, Istentől függetlenül. És hogyha eléri az ember az életcélját, akkor mit csinál? Kerül egy újabb életcél. Kell egy új életcél, hogy másképp nincs értelme élni. Tudom, hogy hülyén hangzik, furcsán hangzik, mert ezt súlykolták belénk több tíz éven keresztül. Legyen életcéljünk, harcoljunk az álmainkért, mert különben nem lehetünk a sátáné. Ezt nem tették hozzá, azt én teszem most oda, hogy legyen teljesen tiszta a kép. És ezáltal írja Zoltán, vagyis boldog Zoltán, mert nem ő mondja, Istennek a lelke által szó, mondja, és ezzel taszítja a mennyek országát maga előtt az ember. Taszítjuk, lökjük, hát nem csoda, hogy meghalunk, megöregszünk, és elfogy az erőnk, hát taszítjuk a mennyek országát, oda erő kell, nem? Meg sem tudnánk öregedni. Arra kell a hatalmas erő, hogy taszítsuk magunk előtt a mennyek országát. Nem menjünk be, taszítjuk, mint az ökrök. Taszítjuk a mennyek országát, és majd halálunkkor szembesülünk azzal, hogy nem értettünk semmit, és nem éltünk, és már nincs lehetőség arra, hogy éljünk. A másik dolog, amit ír itten Elis, hogy amiről ugye szintén volt szó ebben a beszélgetésben, hogy ezek a sarlatánok tovább is mit mondanak? Hogy ne add fel, nem adom fel. És mondom, hogy ezt a minap hallottam egy keresztény pásztor a halálos ágyán mondta. Nem adom fel, és akarok élni. Antikrisztus duplán. Ez a két jelentés, Antikrisztus kétszer, egymás után. Mert Jézus azt mondja, aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Ő meg azt mondta, akarok élni. Jézus azt mondja, hogy add fel, add ide nekem, nem adom fel. És erről az emberről hiszik az emberek, több millió ember, hogy ő Isten gyermeke volt. De hogy lehetett volna Isten gyermeke, emberek? A maga módján, a maga módján akart ő szeretni. És ugye bizonságot tesz arról, hogy amíg nem adták fel, addig szenvedtek jó keményen. És olyan állapotból hozta ki Isten őket, amikor feladták, amiből lehetetlen kijönni. Olyan állapotból, amiből lehetetlen kijönni. De akkor, amikor feladtak mindent, csak akkor mit csinálunk mi emberek? Eljutunk a szakadék peremére, még néhány lépés a temetőig, és akkor feladunk mindent, és egyszerűen minden jól működik. Visszajön az életöröm meg minden. És amikor feladtunk mindent, és minden jól működik, akkor belemarkolunk Istennek a kezébe, és kiráncigálunk belőle mindent. A gyeplőt, az irányítást gyorsan visszaráncigáljuk magunknak. Ezt csináljuk mi, paráznák. Két szívűek. Szeretnék így konkrétabban is kitérni arra, hogy lássuk, vegyük észre, hogy mit művelünk az élettel. Isten felhívja a figyelmünket nekünk is, nekem is felhívja a figyelmemet, hogy néha nem veszem észre és átadom az irányítást a testnek. Testi módon kezdek gondolkodni, testi módon kezdek örömködni is, nem lelki módon, és akkor az már ugye, az már paráznaság, az már két szívűség. A barátommal beszélvén feltett a kérdés korábban, hogy hát Isten miért adta meg neki azt a jót, amit kapott? Miért segítette őt meg, hogyha elveszi tőle? És kérdés jogos szerintem, nem? Tehát emberi módon jogos a kérdés. Isten miért ad ajándékot nekünk, hogyha szó is elveszi? Lázát miért támasztotta fel Isten, hogyha újból engedte, hogy meghaljon? Miért ad nekünk testi jó dolgot a mindenható Isten? Miért állítja helyre testi módon az életünk, testi módon is az életünket? Miért tesz ilyent, hogyha azt mondta korábban, hogy a test nem használ semmit? Jézus ezt mondja, a test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. Tehát akkor miért ad nekünk Isten ajándékot? Miért adja meg, hogy a betegségünk, a testi betegségünk elmúljon? Miért adja meg, hogy az éhezés elmúljon? Miért adja meg, hogy a testi nyomorúságunk elmúljon? Hogyha azt előbb-utóbb úgyis elveszi, visszaveszi, mert előbb-utóbb kijönjünk a temetőbe. Azért ezt nagyon fontos megérteni, emberek. Nagyon fontos megérteni ezt. Isten azért segített nekünk, és nekem is, neked is és mindannyiunknak testi módon, azért adott nekünk testi segítséget, mert teljesen bele voltunk zuhanva a testbe. Jézus azért gyógyította meg a leprásokat, a süketeket, a bénákat, mert ők teljesen bele voltak zuhanva a testbe. Csak testi módon hallottak. Engemet is azért gyógyított meg, testi módon is, ugye? Azért engedtem meg, hogy megbetegedjek, majd hogy meggyógyuljak, mert nem tudtam lelki módon érteni az igazságot. Azért adta vissza a látásodat neked Isten, meg a hallásodat, akár testi módon is. Azért vette el a rákos daganatot, mert testi voltál, testi módon kellett hozzád szóljon. Nem azért, mert a test ér valamit. Az a test, amit Isten meggyógyított, az továbbra is a bűnteste. Érted-e a lényeget? Tehát azért ad Isten testi ajándékot is, mert testiek vagyunk. És először testi módon szól hozzánk. Miért beszélt Jézus? Miért nem mosogat egy falat, mint egy butha? Azért, mert mivel mi testben voltunk, testbe ragadtunk, földhöz ragadtá váltunk, ő testi módon kellett hozzánk szóljon. Egyszerű, emberi szavakkal. Elment a magvető vetni. Pontosan, mint az óvodában. Így beszélt hozzánk Jézus. Mint gyermekekkel. Képekkel beszél, testi képekkel beszél, hogy megértsük a lényeget. Ő nem, nekünk nem információt mondott, hogy milyen, nem, milyen, maga, milyen különböző szintek vannak a mennyek országában, meg minden, amit mondanak a misztikában, a zsidó misztikában, meg különböző misztikusok, amiket mondanak, nem. Jézus nem így tanított, képekben tanított. Testi képekkel tanított. Ezért adta vissza testileg is az egészséget nekünk. Hogy abból megértsük Istennek a hatalmát, az ő dicsőségét. És figyelj meg, mit csináltál. Jó, figyelj. Isten visszaadta a testi egészséget neked is. De te ezt zsákmányként kezelted. Jaj, de jó! Vissza tudok menni a testért élni, hogy a leprát megkeressem valahol a világban, hogy újra visszapakoljam a leprát magamra. Nem azért gyógyított meg Isten téged testileg a testedet, mert ő azt akarja, hogy a testért élj, és azt akarja, hogy engedd, hogy újból a testi gondolkodás irányítson. Nem azért tette, hanem azért tette, hogy megtapasztalt testben is az ő dicsőségét. Hogy kívánt hallani őt, tapasztalni őt lélekben. De mivel testi voltál, testi módon szólt hozzád, nem azért adta vissza a testnek az egészségét, hogy az újból szétzúzza a lelkedet, a lelket, a testi egészséget, nem ezért adja vissza Isten. Hogy újból a testét éljünk. Hanem azért, hogy a testet is engedjük át a lélek szolgálatába. Hogyha van testi egészségünk, ha tudunk menni, tudunk járni a lábainkkal, akkor azt használjuk a lélek dolgainak a megmutatására. Ezért adta vissza a testi egészségedet, és nem azért, hogy a testnek a rabjává váljál újból, miután meglettél mentve. És hogyha neked az nem volt jó, hogy Isten visszaadta, hogyha neked ártott az, hogy visszaadta neked a testi egészséget, akkor jobb lesz, hogyha újból elveszíted, jobb lesz, hogyha szenvedni fogsz kórházban, a halálos ágyadon, hát ha valamiképp a lélek megmenekülne. Mert aki testben szenved, megszűnik a bűntől. Ha arra van szükséged, hogy szenvedj, fizikailag a testben szenvedj, akkor adja az Úristen, hogy szenvedj. Testben szenvedj mától. Szenvedj, hogy valamiképp a lelked megmeneküljön. Hogy megértsd, hogy a test nem használ semmit. Isten nem azért adja vissza a testi egészségét, mert ő annyira élvezi, hogy testiek vagyunk, meg hogy a test az nem, az, hogy a test nem használ semmit. Aki testben szenved, megszűnik a bűntől, ezt mondja a próféta. Az apostol pedig azt mondja, hogy amint Jézus Krisztus testben szenvedett, fegyverkezzetek fel avval a gondolattal, hogy aki testben szenved, megszűnik a bűntől. A lélek látni fog a test szenvedése által. Jó neked a test szenvedése. Hogyha nem kívánsz lélekben lenni, és egyesülni az atyával, a Krisztus lelkével, nem akarsz egyesülni, akkor jó neked, hogyha szenvedsz testben. Sőt, Pál apostol azt mondja, az ilyen embereket átadjuk a sátánnak. A test töredelmére, a test gyötrelmére, hogy a lélek megmeneküljön, az ilyen ember vissza kell menjen a világba, és szenvedjen, jó kemény munkával szenvedjen, akár börtönbe kerüljön, akár kórházba kerüljön, hogy a test legyen megtörve, hogyha nem engedte, hogy az igazság, a Krisztusnak a szava megfeszítse a testet, akkor megfeszíti a betegség, a törvény megtöri a testet. Hogy a lélek láthasson azáltal. Érthető emberek? Isten nem akar, hogy a test szenvedjen. Ő nem leli örömét a test szenvedésében. Egyértelmű. De hogyha a testi egészséget, amit mi kaptunk és visszakaptunk, mert ugye hát hogy igazából a test is a léleké, jobb a léleknek is, hogyha neki egészséges eszköze van, hogyha már van eszköze, hát akkor legyen egészséges, nem? Neki is jobb volna, hogy el tud menni valamerre, meg tud mozdulni, nem néma, tud beszélni, nem süket, hall, nem vak, lát, jobb a léleknek is. De hogyha a hazugságot látja, a hazugságot hallja, azt hallgatja, és a hazugságért él és cselekszik, jobb neki a kórházi ágyon. Jobb a kórházi ágyon. Talán a halála előtt valamikor, mint a lator megmenekül. Talán. De mennyivel jobb volna emberek, hogyha már Isten visszaadta neked a testi egészséget? Akkor azt mostantól ne a hiába valóság építésére használd, hanem az örökké való kincseknek a megszerzésére és megmutatására. Hát nem egyszerű volna. És mond, Isten beszél hozzánk folyamatosan, mond nekünk dolgokat, tanít folyamatosan minket, ad látásokat, ad álomképeket. És elmondom, mit szoktunk mi csinálni ilyenkor. Azt szoktuk csinálni, hogy mi azt gondoljuk, hogy Isten adott nekünk valamit, hogy aztán majd több hónap múlva azt mi majd meg kell cselekedjük. Vajon Isten azt akarná, hogy ennyire, akkor tényleg szadista, megint szadista Isten, adott neked egy álmot arról, hogy mit cselekedj. Egy fél év múlva, két év múlva. Tényleg szadista. Leterhelt téged azzal, hogy majd fél év múlva mit kell cselekedjél, két év múlva mit kell cselekedjél. Azzal terhelt téged. Még meddig vádolod Istent? Még meddig vádoljuk Istent? Azzal, hogy ő annyira könyörtelen, hogy minket olyan álmokkal és olyan üzenetekkel terhel, olyan elhívásokkal terhel, amit két év múlva kell megcselekedjünk. Ha ad Isten most valami üzenetet nekem, nekünk, azt azért adja, hogy most éljünk azzal a lehetőséggel, most. Most cselekedjük azt, mert holnap lesz friss, elég minden napnak a maga terhe, a maga baja. Nem azért kaptam az álmot, a látást, a megértést, hogy azt két hét múlva megcselekedjem, hanem azért, hogy most fogjak neki és cselekedjem. És akkor utána, amikor kaptam tőle a jelzést, a látást, akár az álmot, az elhívást, és nem cselekedtem, nincsen békességem, békétlenségem van. És akkor eszembe jut, hogy hát számon kéne kérjem Istent, meg kéne vádoljam őt. Mit képzel ő magáról, hogy nekem nincsen békességem? Cselekedted azt, amit mondott? Vagy azt hitted, hogy talán majd olyan öt és fél hónap múlva kell azt cselekedd, amit ma kaptál? Hát akkor Isten akarja azt, hogy a világban maradjál, nem? Mert folyton ilyen jövőbeli projektekkel terhel téged. Sosem lehetsz az ő jelenlétében, sosem cselekszel azt, amit most mond neked. Sosem. Isten akkor pont olyan, mint Bill Gates, ugye ezek szerint. Vádoljuk folyamatosan a teremtőnket. És sakkozunk vele, és le akarjuk győzni. Mattot akarunk adni Istennek, sakmattot. És ezt hogyan próbáljuk meg? Úgy, hogy mond valamit, hogy mi cselekedjünk, és mást cselekszünk. Ő nem akarja, hogy szenvedjünk testben sem. De, hogyha ő mond nekem valamit, és mást cselekszem, és nem lesz nekem fájdalmam, attól, hogy én mást cselekedtem, testi vagy lelki fájdalmam nem lesz, akkor én azt fogom hinni, hogy jó, hát jó, cselekedtem. Isten csak ilyen, hogy mondjam, ilyen költői módon mondta azt, amit mondott nekem. Ilyen költőiesen. Ő azt teljesen másképp értette. Tehát, hogyha Isten nem engedi meg, hogy szenvedjek, legyen testi vagy lelki fájdalmam, hogyha hazugság, ha nem azt csinálom, amit ő mond, akkor hazuggá teszi magát. érted-e? Hogy hogy sakkozunk Istennel? Ő nem akarja, hogy szenvedjünk. Sem testileg, sem lelkileg. Nem akarja. De mivel, hogy ő nekem mondott valamit és tanított, mert kértem, hogy beszéljen hozzám, és beszélt hozzám, mutatta, hogy mit cselekedjek. De mivel nem cselekedtem azt, ezért kéne nekem egy jelzés, testi módon, legalább, hogy valahol fájjon, hogy rosszul döntöttem, nem hallgattam a Szent Lélekre, az ő Szent Lelkére, aki az életre visz engemet. Megengedi a fájdalmat. És akkor gyorsan elfutok a kórházba, sürgősségire, hogy azt a fájdalmat, amit azért kaptam, hogy észrevegyem, hogy hazugságban vagyok, bajban vagyok, gyorsan eltöröltessem azt a fájdalmat. És így játszok a tűzzel, a pokol tűzével. Érthető ember, hogy mit csinálsz? Ki ment meg téged? Ki ment meg engem? Ki ment meg minket? Ha így ilyen alattomos, rafinált módon játszunk Istennel, az ő kegyelmével, ki ment meg minket? Tehát nem akarja, hogy fájjon nekünk, de hogyha nem engedi meg a fájdalmat, akkor azt erősíti meg bennünk, hogy jól döntöttünk. Akkor, amikor nem azt csináltuk, amit ő mondott. Ha meg megadja a fájdalmat, akkor elfutunk a fehér köpenyeshez, az apokalipszisnek a fehér lovasához, hogy elvegye tőlünk a fájdalmat. Ki ment meg téged, ember? Érted-e, amit mondok, vagy amit hallasz, fel tud-e fogni az értelmeddel, a fejeddel? Mire van szükséged, hogy ilyen egyszerű igazságot megérts? Mekkora szenvedésre van szükséged? Mekkora nyomorúságra van szükséged, hogy ilyen egyszerű igazságot megérts? Még egyszer, mondd Isten valamit neked. Mert akik hozzám fordultak, azok mind kapnak tanítást. Ő azt ígérte, hogy tanítani fog. A Bibliából tanítani fog. Jézusnak a szavait elmagyarázza, hogy megértsük. Amikor hozzáfordulunk, intenzíven kezd tanítani. Látásokat kapunk és álmokat kapunk. Kijelentéseket kapunk, sokat kapunk. Elhívást is kapunk, hogy mit cselekedjünk. De hogyha nem teszünk eleget az elhívásnak, akkor Isten megengedi, hogy legyen gyötrelmünk, úgy idézőjelben megdolgál, ahogy a Biblia mondja. Megdolgál Isten. És ez azért jó, mert akkor tudom, hogy hoppá, én mondott nekem valamit, de én nem cselekedtem azt. És ez jó. Meg kéne köszönjem, hogy köszönöm, hogy békétlenségbe kerültem, köszönöm, hogy fájdalmam volt, köszönöm, hogy meggyengültem, bekerültem az ágyba, mert így megláthattam, hogy tévedtem, akkor, amikor nem azt tettem, amit te mondtál, hanem mást tettem. A békétlenség az én barátom, a fájdalom is az én barátom, mert Isten megengedi azt, hogy észrevegyem, hogy nem a lélekben járok, nem a lelket cselekszem, hanem a testért élek. A testemért élek. De hogyha hazug megoldást választok arra a feedbackre, amit Isten nekem megenged, hogy fájjon a testem, vagy fájjon a lelkem, akkor már nem tud Isten megmenteni. Hát akkor azt mondom, hogy nekem azért fájt a fejem, a gyomrom, mert valami rosszat ittam meg a csapból, vagy a wuháni vírus hatalmába kerített. És azáltal Istent vádolom. Mert minden betegség, minden gyengeség, minden erőtlenség a bűn miatt van. Amiatt, hogy nem lélekben vagyok. Nem az életnek a szavában vagyok, hanem az élet ellen cselekszem. Minden fájdalom ebből van, minden békétlenség ebből van. De hogyha azt én el akarom dobni ezt a fájdalmat, és nem kérdem meg Istentől, hogy Atyám, nem látom, mit csináltam rosszul. Segíts, meglátnom, mit csináltam rosszul. Miben nem engedelmeskedtem, és egyből emlékeztet lélek által, engemet emlékeztet, hogy figyelj meg, ezt mondtam, hogy ezt csinált, mert ez tökéletes, ebben élet van, és élet öröm van, lelki öröm van ebben. De te azt cselekedted, megijedtél, hogy a testnek nem lesz eledele az asztalon. Megijedtél, és a félelem után cselekedtél, a testnek a kétsége, félelme miatt után cselekedtél, és nem a lélek öröméből cselekedtél. Ezt tetted, gyermekem, ezt tetted, ezt cselekedted. Ezért kaptad ezt a fájdalmat, ezt a békétlenséget. Ha nem kaptad volna, azt jelenteni, hogy Isten már nem törődik veled. Az, hogy te kapsz fizikai fájdalmat, vagy lelki gyötrelmet, azt jelenti, hogy még mindig Isten gyermeke vagy, ő törődik veled. Hogyha Isten nem engedné meg a fájdalmat, nem engedné meg a feedbacket neked, akkor te nem gyermek lenni, hanem fattyú. Fattyú, tehát akinek nincsen szülő, nincsen apja, nincsen anyja. Így hívják azt. De mivel, hogy gyermek vagy, Isten megdorgál. Megdorgál, szembesít, megengedi a fájdalmat, de meg is vigasztal. Csodálatos és illatos az ő vigasztalása, az ő bátorítása. Főképp, hogyha figyelünk rá, és azt is megköszönjük. Nem magammal dicsekszem, hanem az ő kegyelmével dicsekszem. Nekem is megengedte, nem is olyan rég, volt lázam, és volt fájdalmam, és megengedte azt, hogy örüljek neki, majd, hogy nem. Tényleg örömöm volt. Izgatottan vártam, hogy a gyengeségemben hogyan dorgál meg Isten engemet, hogyan mutatja meg, hogy mit csinálok rosszul. Megengedte, legyen fájdalmam. És amikor jött a fájdalom, akkor eszembe jutatta a lélek, hogy ezt is a javadra fordítom. Ne jegyél meg tőle, hanem örülj, mert ez is Isten ajándéka. És ezt elvégezte bennem, hogy örüljek a fájdalomnak. És adta tanításokat a fájdalom közepette, a lázban, amikor lázas voltam, jöttek a tanítások. Olyan tanítások, amiket nem érthettem meg korábban, mert a testben olyan jól el voltam, olyan vidámkodtam, örönködte, jól megtöltöttem a hasamot, tettem bele kaját, sört is tettem bele, kicsi. Na, érezzük jól magunkat, aztán, hogy egyszer élünk, ne? Ugye? A földön. De jött a fájdalom, jött Istennek a dorgálása. És hát szép, gyönyörűséges volt az ő dorgálása. Gyönyörűséges. Eddig minden betegség, minden gyengeség, noha kellemetlen volt a testnek, de mindig-mindig meghozta a gyümölcsét. Mások ilyet nem kapnak. Nem kapnak, mert mit is adna Isten ilyen jelzést valakinek, aki egyáltalán nem akar ráfigyelni. Aki egyáltalán nem kívánja azt, hogy a lelke feltámadjon is, és békességesen éljen az ő teremtőjével. Annak hiába adna fájdalmat, fölösleges. Inkább ott ilyen szedi a vitaminokat, a gyógyszereket, meg mindes, aztán majd eltemetik. Ennyi. Azt mondja, kedves utitárs, hogy pont erre ébredtem ma, hogy ne a testtel foglalkozzam, hanem az ő dolgaival, és akkor nem fogok megbetegedni. A léleknek hatalma van a test fölött, emberek. Ha a lélek egészséges, még a testnek sem árthat semmi. Jézus testének nem tudtak ártani, megölték, de a lélek egészséges volt, és feltámasztotta a testet. Értitek ezt a hatalmas dolgot, Istennek a jó kedvét, kedves esztendeit, az ő dicsőségét, az ő jóságát? De hogyha a lélek nem egészséges, nincsen egészségben Istennel, békességben, akkor a testet ottan hiába kenegetjük. Vitaminokkal, aloe verával, meg minden, nem ér semmit. Hogy megértsük a lényeget, hogy Isten milyen ugye szigorúan bánik az övével, főképp ezekben az időkben szigorúan bánik. Azt mondja, hogy eddig engedtem, hogy két szívű legyél, mert most addig tanítottalak téged, tanítás alatt voltál, egyből nem tudtál mindent megérteni. Megengedtem a két szívűséget is. Megengedtem azt is, hogy a testnek is vessél, és a léleknek is, így sántikálj kétfelé. De most már nem fogom engedni, féltőn szerető Istenem vagyok. Tényleg komolyan gondoltam, hogy bejössz az én országomba. Az én országomba a test gondolatát, a testnek a tervét, a testnek a félelmeit, a test kétségeit nem hozhatod be. Ezért az Úristen szigorúbban bánik az övéivel manapság. Tehát érezzük és látjuk az ő szigorát, mert annélkül senki sem menekülne meg. Kedves utitásunk, nem azt mondom, tehát ez nem egy sablon, hangsúlyozom. Ő azt kapta, hogy hagyja ott a munkát, hagyja abba a munkát. Ezt mondta neki Isten, ja, Isten ilyen nem mondhat. Hát Isten nem kéri tőlem a lehetetlent. Hát családom van, feleségem se, gyermekem. Hogy hagyjam ott a munkát? Senki nem dolgozik, csak én. Hogy hagyjam ott a munkát? Isten ilyen nem kérhet. De Isten lehetetlen kér, ami embernek lehetetlen, és adja ő az ő erejét, az ő bátorítását és mindent. Istenben nem azt csináljuk meg, ami embernek lehetséges, azt is, de azt, ami embernél lehetetlen, azt csináljuk meg. Ő a lehetetlent kéri, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy ez az ember Isten gyermeke. És azt mondta neki, hogy hagyd abba a munkát, kész, ége. Többet nem dolgozol. Mostantól én fogom gondolat viselni. De hogy? A feleségem nem dolgozik, a gyermekem sem dolgozik. Hagyd abba a munkát. Nem hagyta abba. Baleset. Priccolt a vér a kezéből. Nem hagyta abba. Meggyógyult. Fájdalmat sem érzett. Hamar gyógyult, hogy érezze Istennek a kegyelmét. Ugye? Csak nem hagyta abba a munkát. Még egyszer baleset, még egyszer elvágta a kezét. Priccolt a vér belőle. Érezte, hogy valami nem stimmel, mert itt valamit ő nagyon benézett. Nem akarnak engedelmeskedni Istennek. Akkor sem hagyta abba a munkát. És hangsúlyozom, hogy egy szelid emberről beszélek. Tehát te, aki ezt hallott, vett tudomásul, hogy amit most mondok, ez egy nagyon szelit emberről szól, akihez hasonlót ritkán látsz. Ez nem egy nyakas ember, kemény ember, hanem egy szelit ember. De még hogyha a szelid is ilyen nehezen hallja Istennek a szavát, mi lesz veled, aki okos vagy és intelligens, okos tojás, aki a saját fejed után rohangálsz. Kétszer elvágta, tudtam, ha jól emlékszem, a kezét, tenyerét. Nem hagyta ott a munkát, nem hagyta abba a munkát. Harmadszor betört a bordája, de még akkor sem hagyta abba a munkát. Egy szelid emberről beszélek, hangsúlyozom. És ne egyszerre lebetegedett, ágynak esett. És megértette, hogy Isten akarta azt, hogy hagyja ott a munkát. Nem lett volna egyszerűbb, hogyha már az első szóra, amit kapott Istentől, nem kitelkedett volna, kézvágás, bordatörés, betegség nélkül ott hagyta volna, és élvezte volna Istennek a gondviselését. Hogy a gondját viseli, a gondjukat viseli, tanítja őket, ad nekik igét, ad nekik szót, hogy beszéljenek. És világítsanak a világban. Nem lett volna, hogy egyszerűbb és jobb, hogyha már első alkalommal azt tette volna, amit Isten mond. Ennyi figyelmeztetésre volt szüksége, hangsúlyozom, egy szelid embernek. Szelidebb, mint én. Jó, én nem vagyok szelid. Bár is nem akarom nagyon magamat minősíteni. Isten minősítse. Végül abba hagyta a munkát. Még nem haltak éhen. Tudtommal nem éheztek. Tudtommal nem is fáztak. Tudtommal örömük is volt, lelki örömük. Tudtommal beszél hozzuk az élő Isten, tanítja őket, tudtommal hűségesek bizonságot tesznek az élő Isten jóságáról. Ez történt, emberek. Ha ilyent mondaná neked a mindenható Isten, hogy hagyott a munkát, tudnád-e, el tudnád-e hinni, hogy ő ezt ő mondja neked? Vagy elméletileg mindenható, de gyakorlatilag biztos, ami biztos, adózunk a sátánnak az életünk erejével, életünk idejével. Biztos, ami biztos alapon. Mert minden, de mi van, hogyha nem? Mégsem mindenható. Mi van, hogyha át fog verni? Ott hagyom a munkát, és éhen fogok halni. Nézzük meg, hogy milyen a derékbőség, ugye? Eddig éheztünk-e, hogy voltunk, mint voltunk? Van-e netán kicsi fölösleg rajtunk? Igen, vagy nem? Még hogyha éheznénk is, ha én éheznék, emberek, még ha éheznék is, bőségesen van tartalékom. Isten nem mondta, tartalékoljak, de nekem bőségesen van tartalékom. Elől is, hátul is. Hát mi az az éhezés? Az a kicsike éhezés. Hát hogyha bőségesen amúgy is van tartalékom, amúgy is nehéz. Fölösleges teher. Cipelem elől is, hátul is. És ezt is megengedte Isten. Mert Indiában ezt tapasztaltam meg, hogy 80, nem tudom hány kilóból 20-at leadtam. De akkor voltam egészséges. Úgy mentem, mint az erge. Fel a hegyen. Ez történt. Nem volt rajtam fölösleg, egészséges voltam. Nem voltam farkaséhes. Volt erőm. Utána meg megadta azt, hogy bőtöljek, hogy lássam azt, hogy ő engemet úgy is tud táplálni, nem eszek semmit. Még az éhségem is elmúlt. Ez az élő Isten dicsősége. De mi még mindig a testünket féltjük, a testnek hódolunk. A testünknek hódolunk. És elméletben beszélünk arról, hogy elméletileg a léleknek hatalma van a test fölött. De gyakorlatilag, hogy van-e valódi hatalma a léleknek a test fölött, nem akarjuk megtapasztalni. Nem kívánjuk, hogy Isten megmutatkozzon az életünkben. A test erőtlenségében is akár. Attól félünk. Nem. Inkább elmegy a templomba, és meghallgatom azt az ét. De a papácsi mond azzal szépen meg, és eszem meg a töltelékes káposztát, mert az itt először a test, utána aztán a lélek. Hogyha marad abból valami, persze. Na, nem húzom tovább a szót. Nagyjából ebben benne volt a lényeg. Bárki megérthette. Ha Isten mond valamit, hogyha hallod az ő igéjét, az ő élő szavát, azt ő arra mondja, hogy most, erre a momentumra, hogy holnap mit cselekedj, azt megmondja holnap. Tudom, hogy nehéz így gondolkodni. De meg kell ezt szokjuk, emberek. Isten ki akar venni az időből, az idő rabságából, elveszi az időt. Az idő nem csupán megrövidítetik, ahogy mondja Jézus Krisztus, hanem el is vétetik az idő. Az örökké valóságba hív Isten minket a mennyek országába. Ő nem azt akarja, hogy arról beszélgessünk itten Tiborra, hogy te, Tibor, emlékszel, hogy fél évvel ezelőtt milyen gyönyörűséges, dicsőséges dolog történt. Nem ezt akarja. Már nem engedi Isten, hogy örüljünk annak, ami történt korábban. Hatalmas csodák történtek. Közöttünk, másokkal is, akikkel találkoztunk, csodák és jelek történtek. Nem örülünk neki. Mert a számunkra nem öröm. Nem friss öröm. Ő azt mondja, hogy minden nap adok kenyeret. A mai friss kenyér az öröm. A tegnapi, a múlt heti, a tavalyi. Nem öröm, emberek. Az egy emlék. Talán igaz sem volt, Isten tudja. De nem is érdekel. Mert van friss kenyér. Finom, meleg cipó. Az illatos házi kenyér. Főképp itt, amit Szigelyföldön csinálnak. Még itten néhányan. Illatos házi kenyér. Pityókás, jó finom. Hogy finomabb? Úgy melegen, frissen, ugye törz belőle, és beleharapsz. Vagy pedig egy hét múlva, és a fogad benne marad. Melyik finomabb? Na, ezt a finom kenyeret kínálja számunkra Isten. A mi atyánkban erről beszél Jézus. A mindennapi kenyérről. A finom cipóról. Meleg, forró, vagy nem forró, meleg cipóról. Ami friss. És amit öröm megtörni, emberek. Most is ezt a cipót megtörtük. Hogy ezáltal, a cipó által, a mai kenyér által Aki hazugságban van, aki hazudik magának, aki a testét élteti, aki a bűntestének, az ördögnek, a sátánnak hódol, vegye észre, ne csapja be magát. Ne csapja be magát. Isten nem szadista egyáltalán. Nem, vagyis nem azt kéri, amit nem lehet megcsinálni, hanem azt kéri, ami az embernek lehetetlen, a testnek lehetetlen, de neki lehetséges. És azért kéri a lehetetlent tőled és tőlem, hogy örüljünk abban, hogy vele minden lehetséges. Hogy ne akarjunk nélküle lenni. Kívánom, hogy tőled és tőlem Isten mostantól csak lehetetlent kérjen, hogy legyen teljes a te örömöd, a mi örömünk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.